Ez a sajátos pogácsa, Dél-Afrika a témánk, és hát igazából nem nagyon tudom, hogy milyen megoldás születhet. Azt lehet látni, hogy az a fajta szegregáció, ami ilyen sci-fi filmekből ismerhetünk talán, de nyilván ugye vannak olyan dél-amerikai városok, esetleg egyes országok, ahol hasonló a helyzet, hogy nem kerülsz kontaktusba mással, csak a saját ismerőseiddel úgy, hogy zárt szögesdrótos területeken vagy falakon belül élsz, ott beszállsz egy autóba, az autóból egy olyan helyen szállsz ki, ahol már bent vagy egy irodaépületben, amit őrök védenek, és így éled a mindennapjaidat, tehát kontaktusban nem kerülsz a társadalom más tagjaival, ez teljesen jellemző Dél-Afrikára.
És hát ugye ez egy vizualizációja valaminek, ami egyébként máshol is van. Tehát szerintem azért jó példa a Dél-Afrika, mert hát olyan, mint amikor óvodába két részre osztottak minket, és akkor az egyik társaság az fölvett, mit tudom én, zöld pólót, a másik meg kék pólót, és akkor itt teljesen vizualizálva volt, hogy mit csinál a két csapat. Egy csomó országban nagyon hasonló dolgok vannak, csak nem ennyire látványosan. Tehát én ugye azt szoktam mondani, amikor a második kerületi Rózsakert kávézóban a kávéjukat kortyolgató lédik beülnek a kis SUV-jukba, és áthajtanak a városon, ők ugyanúgy nem találkoznak a józsefvárosi lakossággal, csak hát ez nem ennyire látványos. Nincsenek elkerítve, meg ilyenek, de ezek a típusú társadalmi különbségek megvannak. Csak Dél-Afrikában ez nagyon-nagyon látványos, meg hát ugye ennek volt egy jogszabályi elkülönítése korábban, ami fönnmaradt fizikai különbségekben. De szerintem ebből az egészből az a nagy tanulság, hogy a politikai demokrácia az olyan országokban szokott sikeres lenni, ahol a középosztályosítás, tehát a relatív társadalmi egyenlőséget, esélyteremtést, a középosztályosítást garantálják. Tehát azért tudott egy Tajvan vagy egy Dél-Korea sikeresen rendszert váltani, mert ott megkapták az esélyt az ott élő szegények, hogy fölemelkedjenek a középosztályba. Az jelenti ilyeneket, hogy oktatási rendszer, egészségügyi rendszer, normális lakhatás, és hát életesélyek, munka lehetőség. Ha ezt nem adod meg a társadalom nagyobbik részének, hát akkor egyrészt kényszerből bűnözés felé fog fordulni, mert másból nem tud megélni, meg azt mondja, hogy igazából annyira igazságtalan az élet, hogy én nem fogok itt most 30-40 évet a reménytelenségben élni, hanem elveszem, ami szerintem nekem járna. És hát ugye ez az egész AIDS-helyzet, meg a nyomor, ez meg ugye afelé mutat, hogy hát az az ember, akinek mondjuk nem adatott meg egy normális iskola, nyilván ő nem foglalkoztatható, nem is érti, hogy mi történik körülötte, tehát ugye a politikailag megvezethető ezek a korrupt politikusok, és hát ma nagyon-nagyon durva korrupció van. Tehát hogyha valaki utána olvas, hogy ezek az afrikai, dél-afrikai elnökök, mondjuk Mandela volt talán az egyetlen, aminek... De ott is igazából a felesége Winnie környékén azért voltak ilyen már korrupt dolgok, de az utána következő elnököknél hát ilyen szinte a vicc kategóriája, hogy mennyire korruptak voltak, és mi mindent lobdostak össze. De hát a hétköznapi afrikai be van lázítva, hogy szavazzon rájuk, és nem is igazán érti, hogy vele ki van szúrva. Tehát szerintem ez megint arra példa, hogyha nem csinálsz egy igazságos társadalmat, ahol az emberek azt érzik, hogy esélyük van, tanulhatnak, kicsit jobb lesz, jó helyen lakhatnak, ha betegek, meggyógyítják őket, meg hát felvilágosítani, tehát, hogy mondjam, az AIDS terjedését, az nem kis részben ugye a felvilágosítás előzné meg gyógyszerek kellenek, stb. Tehát, hogy ezek mind olyan dolgok, amiket más országokban sikeresen leküzdöttek. Tehát, hogy ezek nem, persze ezek sokszor drága dolgok, de hát nem teljesen lehetetlen dolgok, mert hogyha a világ nagy részén le tudtuk küzdeni az AIDS-et, és tudunk iskoláztatni embereket, akkor ez Dél-Afrikában is menne.
Hát én találkoztam olyanokkal, akik ezzel foglalkoznak Dél-Afrikában és a környékén. Drámai a helyzet Leszotóban is, és Szváziföldön. Amit említettél egyébként, ez a vicc kategória, hát ez Szváziföldön a legdurvább. Tehát, hogyha megnézed ott, hogy például hogy zajlik az új feleségválasztási ünnepsége az abszolút uralkodónak, az önmagában olyan, hogy egy rejtőkönyvbe se lehetne betenni, de hogy maradjunk Dél-Afrikánál, ugye ezek...
Ott van ugye, hogy minden évben új feleséget választott magának a király, vagy hogy a francba hívják ott az uralkodót, de ugye azt tegyük hozzá a hallgató kedvéért, hogy Szváziföld az nem Dél-Afrika része.
Nem Dél-Afrika, de ez egy ilyen enklávé állam, ugye?
Ilyen fura helyzetben van, hogy hát gyakorlatilag körbeveszi Dél-Afrika, hivatalosan függetlenek, de hát nyilván ezer szálon függnek Dél-Afrikától, szóval nem véletlenül hozzuk ide Szváziföldet, de igen, ez az egy karikírozása annak, ami hát azért Dél-Afrikában egy nagyon-nagyon szomorú történet, hogy a jól induló afrikai nemzeti kongresszusból micsoda durván korrupt politikusok lesznek.
És akkor, ha azt megnézzük, hogy milyen az egészségügyi helyzet, az csak, tehát ugye az AIDS-zel kapcsolatban beszéltünk már, de az, hogy a városokban elég jó az egészségügyi ellátás le a nagyvárosokban. A vidéki körzetekben itt már sokkal kevésbé hozzáférhető, és elég sok ilyen vidéki körzet van, tehát sokkal kevesebb a nagyváros. A fekete népességen belül olvastam egy brutálisat, az a ugye az alultápláltságból fakadó gyerekhalandóság, halandóság, az nagyon gyakori. Van ez a kwashiorkor, ami ugye egy afrikai szó, talán gánai eredetű szóból származik, ez népbetegségnek számít. Ez az a nagyon sovány, felpuffadt hasú gyerekek képe az, amivel leginkább lehet ezt így szemléltetni, ezt a betegséget, ez népbetegségnek számít. Tehát nagyon sok probléma van szociálisan, tehát az ilyen segélyek, szociális gondoskodás, szociális háló, nyugdíjrendszer, ilyesmi. Én azt mondtam az elején neked, hogy nem azt, hogy ezt nem lehet pár éven belül megoldani ezt a helyzetet, hanem hogy igazából a könnyebb utat választotta a dél-afrikai, afrikai fekete tőke is. Tehát ők egyszerűen azt mondták, hogy ez feloldhatatlan, rövid távon biztosan, hosszú távon meg ki tudja, mi lesz, így csatlakoztak ugye a fehér elithez, és akkor ezáltal szították ezt a széttagoltságot.
Ez is van, meg egyébként megkeresték őket nagyon hamar oligarchák, ezek az oligarchák megvásárolták őket, és hogy ne egyszerűsítsük le ezt egy ilyen fekete-fehér ellentétre, például ugye a leggazdagabb családok, vagy legalábbis azt hiszem az egyike ezeknek Dél-Afrikában, az például egy indiai család, és hát ők is masszívan le. Tehát Jacob Zuma-nak a botrányai azok egy indiai kereskedő családhoz kötődnek, ők voltak gyakorlatilag azok, akik gazdagá tették őt, mint politikus cserébe, meg mindenfajta előnyöket adott nekik politikailag, közbeszerzések, szabályozás, stb. Tehát igazából egy masszív korrupció, ahol a fekete elit hát döbbenetesen hamar bereállt ebbe a harmadik világbeli országokból ismert történetbe, és ugye arra egy picit még reakcióként, amikor azt mondtad, hogy a nagyvárosokban egész más a helyzet, tehát ezeken az ábrákon, amiket majd csatolok a epizódjegyzetekbe a Substack-en, ott például van egy ilyen felosztás is, hogy akik mondjuk Cape Town-ban vagy Joburgben laknak, ezek első világban laknak, az ország nagy része az a harmadik világban lakik, és akkor hát egy kicsit önironikusan még olyan részeket is bejelöltek, amik a negyedik világban vannak, amivel azt akarják mondani, hogy hát még a harmadik világban megszokott kondíciókhoz, vagy életminőséghez képest is van egy még durvább része az országnak.
Dél-Afrikával foglalkoztunk tehát ebben az adásban a közelgő választások miatt, ugye meg a választási év van 2024-ben, ezért a sajátos pogácsában sok esetben foglalkoztunk különböző országokkal, ahol a választások lesznek. Ennek kapcsán néztük át, hogy milyen a gazdasági társadalmi helyzet. Ha van hozzáfűzni való kiegészítés, érdekes információ, akkor keressétek a Pogi Podcastot a Facebookon, és a Spotify-on pedig meg lehet hallgatni ezt az adást is majd. Köszönöm szépen a figyelmet, köszönöm a beszélgetést.
Köszi, sziasztok!